Kedves hallgatóim, a vendégem Szurcsik Benedek, aki hát jelenleg mint szerző van itt, méghozzá azért, mert írt egy könyvet, de egyébként ismerhetjük őt képzőművészként, meg zenei producerként is, és hát különböző nagyon izgalmas projektekben szokott többen lenni. Szia Benedek, üdvözöllek!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük akkor először a könyvvel, aztán majd beszélgethetünk más dolgokról is. Ugye ez két művet tartalmaz, a kötet, a Jegyzetek a valósághoz és a Matematika abszurda című műveket. Az első, én azt gondolom, hogy az inkább egy, hát olyasmi, mint a koanok, a koanoknak a gyűjteménye, ugye ezek ilyen zen-buddhista versek, amelyek arra próbálnak rákérdezni arra egy kicsit, hogy minden illúzió vagy minden látszat. A Matematika abszurda pedig a matematikai nyelvét használja föl, hogy tulajdonképpen ugyanarról beszéljen, mint az első mű, arról, hogy voltak éppen az a valóság, amit magunk körül érzékelünk, az nem biztos, hogy az a valóság, ami valójában valóság is. Nem tudom, mennyire értelmeztem én ezt jól.
Hát szerintem tökéletesen.
Köszönjük szépen, akkor ennyi volt a beszélgetés. Szia!
Nehéz is ehhez még hozzáfűzni, olyan jól volt ez az értelmezés. Talán csak annyit, hogy a Jegyzetek a valósághoz az egész konkrétan, tehát ahogy te is mondtad, a zen-buddhista koánokhoz hasonló, ezek versek is, versként is értelmezhetőek, ezek a rövidebb sorok, vagy ilyen mikroesszéknek is betudhatóak.
Igen, de ugyanakkor össze is függ az egész.
És össze is függenek, és ha az ember olyan szemmel olvassa, akkor ki is adhat egy történetet, vagy egy egymásra épülő dolgot is, ami végül is a mindenféle valóság rétegének, dimenziójának a fejtegetését is magába foglalja, de a fő célja azt megfejteni, hogy lehet-e egy logikus választ adni arra, hogy most egy szimulációban élünk-e, hogy egy álomban vagyunk-e, vagy csak halucináljuk ezt az egész világot itt magunk körül. Nagyjából így ez a gerince, vagy a célja ennek a műnek.
Igen, hát ez régóta foglalkoztatja az embereket, meg az emberiséget. Pláne amikor bejöttek ugye a 19. század közepén ugye a japonizmus, meg az orientalizmus, meg az egész keleti gondolkodás. Például a Szabó Lőrinc, aki teljesen belezúgott ebbe az egészbe, neki van ez a, tudod, a Zhuangzi álma, amely tulajdonképpen egy koan, de hát ő nagyon jól megfogalmazza, hogy ki álmodja azt a bizonyos lepkét, hogy a Zhuangzi álmodja a lepkét, vagy a lepke álmodja Zhuangzit, vagy hogy van a vége, hogy, és mindhármukat én, igen, tehát igen, hogy ki álmodik kicsodát, ez tökre bennünk van, és akkor egy kicsit beszélhetnénk a matematikáról is, hiszen volt egy pont, nem tudom, az emberiség kultúrtörténetében, amikor az egész elméleti fizika, amely egy ilyen teljesen érthetetlen dolog volt, és abszolút felfoghatatlan, az úgy átcsúszott a popkultúrába, és hirtelen mindenki erről kezdett el beszélni, és hirtelen ez egy ilyen nagyon klassz dolog lett, gyakorlatilag a szünetben a raktár előtt az aldis pénztáros csajok cigiznek, és a húrelméletről beszélgetnek, és ez van. És ezt mondjuk részben köszönhetjük a Big Bang Theory című televíziós sorozatnak, ugye Agymenők néven fut Magyarországon, de hogyha belegondolsz, akkor mondjuk a 70-es években azt énekelte Csetabás, hogy a fekete lyuk egy nem létező égitest. Ugye? Tehát, hogy ez valahogy így beszövődött közénk, és nyilván, hogyha ennek valamelyik szelete mondjuk a matematika. Ha azt vesszük, akkor ez egy még izgalmasabb, még felfoghatatlanabb, és ugyanakkor folyamatosan a saját abszurditására rákérdező rendszer.
Igen, igen, én is így látom. Nyilván az, hogy egyre többen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, az betudható annak az információs robbanásnak is, vagy az információs csatornák terjedésének, amit mi magunk is láthatunk napról napra, illetve azt is bizonyítja szerintem, hogy mennyire érdekli az embereket ezek a témák, és hogy ez valamilyen szinten ez az emberben egy alapvető dolog, hogy megkérdezze akár a fizika, akár bármilyen más természettudományos vagy filozófiai kérdéseket nap mint nap. bárki.
Hát igen, hiszen mindenkinek minimum egy transzcendentális élménye van naponta, amikor ugye alszik, vagy fölébred, vagy álmodik, és nem tudja éppen azt, hogy akkor ő most ébren van, vagy álmodik, vagy nem. És hát ez ezért nyilván nagyon sok mindenre kihat, de hát nagyon nagy szerzők és nagyon nagy gondolkodók nagyon sok mindent írtak erről, és vannak ennek egészen komoly és mély rétegei, és vannak nagyon népszerű és nagyon klassz rétegei. Te miért gondoltad azt, hogy fontos neked megfogalmazni itt végül is a 21. század hát elején valamit erről? Tehát nem érezted-e úgy, hogy tulajdonképpen amit a témában le lehetett írni, meg lehetett fogalmazni, meg lehetett szépen írni, költészetbe bele lehet ágyazni, az tulajdonképpen már megszületett?
Tehát egyrészt nem nagyon éreztem más választást, mint hogy magamnak is megválaszoljam ezeket.
Alkotói kényszer, világos, igen.
Igen. Tehát, hogy ugye a mindennapjaimban felmerülnek ugyanazok a filozófiai problémák, amik felmerültek 100-500 vagy 5000 éve is az emberekben, és szerintem ezeken a dolgokon az embernek úgy végig kell mennie, hogy megtalálja a belső nyugalmát, és nyilván találkozik olyan kérdésekkel is, amikre még nem található, vagy nehezen felelhető egy egyértelmű válasz. És ennek mentén kerestem ugye magamnak megnyugtatására ezeket a válaszokat, és itt találtam egyrészt a tévedések kiküszöbölésére a helyes és eredményre vezető gondolkodás módszereként a logikát, majd ebből következett a matematika is, ami pedig abban a tekintetben is elkápráztatott, hogy sok tudós az ugye egyrészt művészetként és transzcendensként is tekint a számtalra, ami egy óriási lehetőséget és egy gyönyörű koncepciót jelentett nekem alkotóként, hogy az igazság keresését azt egy ilyen formában próbáljam meg.
Nézd, hogyha a matematikára, mint egy ilyen teljesen abszurd, elvont, exakt és a valósággal semmilyen köszönő viszonyban nem lévő gyönyörű szellemi forradalomra tekintünk, akkor ezért nem állunk messze a valóságtól, mert ugye mi az, amit megtanulunk, szerintem általános iskola 5., 4. táján bejön a geometria, és akkor elmosolyodik Judit néni, vagy Ági néni, vagy Feri bácsi, és azt mondja, hogy a párhuzamosok a végtelenbe találkoznak. És akkor hello. Tehát, hogy kb. Innentől az egész átmegy science fictionbe.
Igen. Egyébként nem voltam jó matekos, és fel is
ezt valahogy gondoltam. Volt egy ilyen érzésem.
Igen, viszont a filozófiai mélysége az mindig is foglalkoztatott a dolognak, és tehát zavart is az, hogy nem értettem meg igazán ezt a dolgot, amiben látom azt, hogy nyilvánvalóan benne vannak azok a dolgok, amik engem egyébként érdekelnek. És aztán sokkal később ugye ennek a könyv megírását megelőző időszakban jöttem rá arra, hogy sok tudós például maguk találják ki a neveket, a jeleket, és ezeket a fogalmakat, amiket mi úgy veszünk, hogy ezek készek, ezeket valahol az alkotás és a felfedezés határán egyensúlyozva hozták létre ezek a tudósok. Szóval ez úgy inspirált.
Hát igen, és te foglalkoztál a nyelvvel is, ugye volt neked egy előző könyved, a Kadem, ahol tulajdonképpen hasonló gondolatok mentén, de a nyelvet elemezted, vagy azzal foglalkoztál.
Igen. A Kademben egy filozófiai nyelvet próbáltam létrehozni, egyfajta egyetemes nyelvet. Tehát ezek olyan nyelvek, amik mesterségesen létrehozott nyelvek, amiben bele kódolják. Tehát a szótára úgy néz ki, mint egy kód szótár, tehát teljes rendszertanokat tudunk egyetlen szóba besűríteni. Én így próbáltam meg ebben a koncepcióban, ami elsőre elég nyilvánvalóvá tette azt, hogy nem lehet a mindent tökéletesen rendszerezni az egész világegyetemet, tehát mindenképpen egyfajta szubjektív rendszerezést és halmazolást igényel egy ilyen nyelv megalkotása, és ebből gondoltam azt, hogy ez egy jó lehetőség egy kísérleti versnek a megalkotására, ami utal egyben arra is, hogy a nyelv mennyire csalók a dolog.
Hát igen, ahogy a számok is. Én ennek ellenére, hogy ennyire, hát nem is tudom, egy kicsit demisztifikáltuk ezt a könyvet, én mindenkinek ajánlom, mert rendkívül szórakoztató egyrészt, másrészt nagyon elgondolkodtató is, de ha már így elkezdtünk visszafelé menni az időben, akkor menjünk még egy kicsit, hiszen most beszéltünk nagyon sok exakt dologról, de vannak nagyon gyakorlati pontok is a te életedben, és nagyon izgalmasak. Ilyen a Common Vibe című csoport, ami így lehet, hogy elsőre senkinek nem mond túl sokat, de hogyha azt mondom, hogy Várkonyi Csibészek, akkor mindenki azt mondja, ja, tényleg, hú, azaz, igen, azaz a bizonyos dal, meg azaz a klip, meg azok a gyerekek, akik aztán azóta, hát már itt Európát bejárták körbe-körbe Kasul, meg mindenfelé fellépnek, majd elmeséled esetleg, hogy hol, de a lényeg az, hogy ti valamikor lementetek Ózdra, Ózd környékére, és ott elkezdtetek foglalkozni a kallódó srácokkal.
Hát igen, ez egy viszonylag hosszú történet, de Dióhéjban úgy foglalnám össze, hogy van nekem egy baráti társaságom, amiben úgy alakult, hogy a Miklósi Ákos kezdett el foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, és kezdetben én tanácsadóként voltam jelen ebben az egyesületben, majd foglalkozásokat kezdtem tartani nekik, később pedig úgy alakult, hogy a gyerekek elég idősek lettek ahhoz, hogy az első saját számaikat is megírják a feldolgozások után, és elkészüljön az első lemezük, és mivel én már foglalkoztam velük, és jóba voltam a srácokkal, ezért adta magát, hogy segítsek megírni ezeket a dalokat. Eredetileg én írtam volna a dalszövegeket, de úgy gondoltam, hogy nem akarom a szájukba adni a saját szavaimat, ezért kitaláltam olyan feladatokat, amik segítségével ki tudtam szedni belőlük ezeket a költői képeket, és együtt megírtuk a szövegeket, amiket aztán a Parázs című első lemezükön használtak fel.
Hát nagyon ügyesek vagytok, mert azt gondolom, hogy valahol a te munkád legalább olyan nehéz volt, mint az övék. Valakit alkotásra buzdítani anélkül, hogy ne súlykolnám bele a saját világképemet, vagy ne befolyásolnám, az legalább olyan nehéz, mint önálló gondolatokat létrehozni. Hol tartanak most a srácok? Valahol New York és London között készülnek éppen valami hatalmas koncertre?
Hát zeneiskolába.
Ez majdnem
igen,
ugyanaz.
Ahogy öregedtek. Igen. Kiszálltak a...
És fiúk. Konzisok.
Aha.
Jó, hát ez azért egy nagyon komoly dolog, és hát a világhírnév megvárja őket. De hát akkor muszáj arról is beszélnünk, hogy tulajdonképpen hogy kerültél te a zenébe, meg a szövegek világába, hiszen ugye azért volt neked egy Ácsferi korszakod is.
Igen, volt ez a Sörös Fű.
Igen, Séf nevezük csak így, mint hogyha egy főzőműsorról beszélnénk a tévében.
Igen, jó.
Hát azért hagyd mondjam én, hogy ez egy nagyon-nagyon legendás csapat volt, illetve van is, bár mint hogyha most Pszunyadának a fiúk. Te ugye kiszálltál 2017-ben, igen.
Igen, hát aki nem ismerné a Séfet, ez egy rap csapat volt. Nem is tudom, hogy mit tudnék erről mondani, tehát annyi sztori van. Ez egy baráti társaság, gyerekkori barátok voltunk, az utcán, Angyalföldön lógtunk nagyon sokat, és mindent együtt csináltunk, aztán ennek lett az egyik eredménye az, hogy a szövegeinket fölvettük, és elkezdtük felrakosgatni a netre, ami aztán úgy látom, hogy sokaknak tetszett.
Hát berobbant, azt mondhatjuk.
Mondhatjuk, ja, annak idején. Tehát pár...
Jó, és mi a helyzet most a te önálló zenei karriereddel, hogy így fogalmazzak?
Nem nagyon csinálok zenét, vannak ötleteim egyébként, teljes lemez koncepciókat kitaláltam, van egy-két szövegem, ami a fiókban nyugszik, de nem tervezem igazából, hogy kiadjak zenét, aztán ez persze bármikor változhat, mert próbálom mindig azt csinálni, amihez éppen kedvem van, szóval nem zárom ki, hogy valaha még lesz.
Az jó, meg hát Isten tartsa meg jó szokásodat, de hát akkor most Egyrészt boltokban van a könyv, bármit is jelentsen is ez a mai kulturális piacon. Nem tudom, lehet egyébként majd veled találkozni, lesz ilyen író, olvasó, dedikáló, felolvasó, valami?
Hát nem igazán tervezek ilyesmit, inkább megpróbálok maradni az alkotásnál, mert sok ötletem van, ami még a megvalósításra vár, de hogyha mégis lesz valami, ha éppen ahhoz lesz vibe, akkor mindenképp jelzek mindenkinek.
És akkor milyen utakra tévedsz mostanában? Mi az, ami foglalkoztat?
Hát készülgetnek, illetve jegyzeteket írok magamnak egyrészt egy regényhez, másrészt politikai és gazdasági témájú könyvön is dolgozom, illetve tudományos témájú művön is. Aztán, hogy melyikből lesz valami, vagy melyiket érzem érdemesnek arra, hogy publikáljam, vagy hogy másnak megmutassam egyáltalán, az még kérdéses.
Na jó, hát figyelj, izgatottan várjuk, és akkor a Jegyzetek a valósághoz és a Matematika abszurdia című kötet, vagy című írások egy kötetben, ezek hol férhetőek hozzá? Ez egyébként simán kapható könyvesboltokban? Vagy van valami alternatív terjesztési módszer?
Megtalálható a Librin keresztül, hogyha az ember nagyon keresi, de az ISBN könyvesboltban is hozzá lehet jutni, vagy az írók
igen,
boltjában.
Ez egy legendás hely. Aha.
Igen, igen.
Jó, szóval, hogy ez van, ez nem egy ilyen limitált edition, amiért sorba kell állni hajnali háromkor, hanem azért ezt meg tudja szeretni az ember
igen.
magának.
Hát, aki szeretné, az hozzá fog jutni.
Az hozzájut. Jól van. Benni, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Tényleg nagyon izgalmas a könyv, és gratulálok hozzá, és mindenkinek ajánljuk. És ha te pedig valami újjal rukkolsz elő a közeljövőben, akkor szeretettel várunk itt a műsorban, hogy mesélj róla.
Köszönöm szépen. Köszönöm
szépen én is. Szervusz.
Sziasztok.